reggeli személy.
Piku András, Józsefváros polgármestere. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást. Sziasztok! Egy kicsi mikrofonlázam van, nézzétek el. Köszöntöm a hallgatókat is, és először is szeretnék gratulálni. 110 millió fölött vagytok?
Igen.
Igen.
És hány napja megy?
Hát ez a harmadik hét eleje.
Akkor az idő arányosan elég jó, nem? Tehát, hogy még bele kell húznunk nekünk hallgatóknak.
Ha már ezt mondod, ugye akkor 5 éve vagy polgármester, akkor nagyjából 6 éve nem vagy újságíró. Ha most úgy visszakeverednél ebbe a szakmába, amit nem fogsz, hiszen 5 éved még biztosan van, ha nem mondasz le, akkor egy másik világba érkeznél már vissza szerinted?
Nagyon sok minden változott, persze sokat romlott szerintem a helyzet. Részben az is, hogy akkor, amikor én elkezdtem a Klubrádióban dolgozni, ez egy rendesen szórt rádió volt. Most meg
ez most is egy rendesen szórt.
Tudom. De hát azért ezt pontosan tudjuk, hogy a hozzáférhetősége az azért emiatt korlátozott. Azt látom, hogy folyamatosan romlik, és nem is lenne hozzá nagy kedvem. Az mi azért nagyon érdekes, mert hogy az identitásom még mindig az, hogy újságíró vagyok. És nem sikerült elnyomni az, hogy politikus vagy. Az, hogy polgármester, az talán a végére majd el fogja nyomni ezt. Szóval ez egy nagy fájdalom. És azért nagy fájdalom, mert hogy pont az a generáció csinálta ezt ezzel az országgal, amelyhez én is tartozom. És akkor innentől kezdve a veszteség listán nem csak a szabad sajtó van, hanem egy csomó minden más jogállamtól kezdve, de hát ezt ezerszer végigbeszéltük, a Klubrádió műsorait tulajdonképpen erről szólnak részben.
Múlt héten itt volt velünk Urbán Ágnes, és akkor majd rá fogunk térni tényleg hamarosan a 8. keletre, csak még erről egy kicsit erről a témáról, meg közösségi finanszírozásról, és hát abban maradtunk, hogy ez normális jogállami rendszerekben is egyre népszerűbb a közösségi finanszírozás, csak hát nálunk nem nagyon van más lehetőség, hogy de hogy látod, hogy mennyire van ennek még kifutása, mennyivel lehet még több médium, akik pénzt kérnek, még több hallgató, aki és olvasó, akik pénzt adnak, mennyire van még ebben potenciál?
Szerintem van, és azért van potenciál, mert ahogy romlik a helyzet, annyira, annál inkább lesznek, vagy ébredünk rá arra, hogy azért mégsem lehet normális sajtó nélkül élni, és egy csomó minden más nélkül sem. És most nem akarok saját példát hozni, de például én egy közösségi finanszírozású kampányt vittem a mostani választási kampányban. Tehát nem volt benne egy fillér önkormányzati semmilyen olyan pénz, ami általában politikusoknál elő szokott kerülni, és nyilván majd elő fog kerülni ebben a beszélgetésben is, hogy miből és hogyan finanszíroznak. Tehát én gyűjtöttem rendesen, beraktam a saját pénzemet is, meg jött hozzá olyanoktól, akiknek tetszett mindaz, amit Józsefvárosban csináltunk. Voltak amerikai típusú vacsorák, mikro adományokkal, és azért így is meg lehet csinálni. Tehát én azt hiszem, hogyha jó célra, értelmes dolgokra kérnek pénzt, akkor az emberek szívesen adományoznak. Az nyilvánvalóan mind a ketten, vagy mind a hárman el tudunk képzelni egy sokkal jobb rendszert, amikor a Klubrádió nincsen rákényszerítve arra, és nem a létének az egyetlen egy anyagi forrása az, hogy a hallgatóihoz fordul. De mivel ebben úttörőek voltunk, és akkor itt most egy kicsit múltból visszabeszélve, azt gondolom, hogy az elsőként csináltuk ezt, ennek meg is van az eredménye, van egy olyan nagyon-nagyon stabil hallgatósága a Klubrádiónak, amely fontosnak tartja ezt a rádiót eltartani, és ez elképesztően nagy érték. Még egy mondatot, ugye én akkor, amikor fővárosi közgyűlési tag voltam, akkor már eleve úgy készültem, hogy biztos, hogy el fognak kapni. Leginkább a Bohár Dánielre készültem, és annyira jó volt az a tudat, hogy tulajdonképpen, hogyha nagyon akarom, akkor föl tudom venni azt a klubrádiós zakómat, és azt tudom mondani neki, hogy öcsém, titeket az állam tart el, meg Orbán Viktor, bennünket meg, akiket ti folyamatosan szittok a saját hallgatóink, azért ez egy nagyon-nagyon más minőség, és az ember ilyenkor szerintem, és ti is húzzátok ki nyugodtan magatokat, mert ez egy nagyon nagy dolog.
Vannak rossz számaid attól, hogy nem vagy már tagja a fővárosi közgyűlésnek, de, vagy attól lennének, hogyha az lennél?
Valószínűleg attól sokkal több rossz számom lenne, hogyha ebben a közgyűlésben kellene lennem. Ez egy tudatos döntés volt, hogy semmilyen listára nem akarok fölkerülni, és az én döntésem volt. Onnantól kezdve, hogy eldöntött...
Szerették volna, hogy kerülj listára?
Volt róla szó. Ugye a Momentumnak a független képviselőként is a Momentum frakciónak a tagja voltam, és ott még mielőtt ebből lett volna egy nagyobb beszélgetés, azelőtt kizártam ezt a lehetőséget. Én nem akartam bekerülni, és nem is akarhattam bekerülni egy olyan közgyűlésbe, amelyet pártlistás képviselőt alapján hoznak létre. Ennek a következménye nyilván az, amit most is láttunk, hogy a pártlogika fölülírja a várospolitikát.
És pont ebből következően szerinted lesz ebből működő közgyűlés? Most a jelenlegi helyzetet elnézve mire tippelsz?
Én most akkor lehet, hogy egy kicsit szkeptikusabb leszek, de hogyha ezt a közgyűlést, a pártlogika közgyűlés működését, illetve az oda bekerülő politikai erők, frakciók működését a pártlogika és az országos politika határozzák meg, akkor szerintem akkor lesz működőképes a fővárosi közgyűlés, hogyha az országos pártlogika gépezete azt dobja ki, hogy nem szabad, hogy nem működjön. Én sokkal jobban szeretném, hogyha ez egy olyan közgyűlés lenne, ahol amiatt működne a közgyűlés és a döntéshozatal, hogy a főváros működjön, de szerintem nem zárja ki a kettő egymást.
Neked egyébként van olyan típusú aggodalmat, hogy nem vagytok benne nagyon sokan fővárosi polgármesterek a közgyűlésben, úgy kevesebb érdekérvényesítő képességetek lesz a saját kerületetek érdekében?
Félelmem van, de ugyanakkor meg, hogy mondjam, annyira bízom magunkban, hogy egyrészt az elmúlt 5 év teljesítménye alapján, hogyha mondunk valamit, akkor arra talán érdemes figyelni.
És kinek mondjátok?
Szerintem például el kell jutni oda, hogy a fővárosi közgyűlésben meghatározó frakciók meghallják azt, hogy a kerületi polgármesterek számára mi fontos. Nagyon másfajta logika, tehát hogy mondjam, amikor erről kell beszélnem, akkor nekem mindig az jut az eszembe, és mindig abból a pozícióból beszélek, hogy az én pártom az Józsefváros, vannak olyan feladatok, amelyeket el kell tudnom érnem, hogyha az a fővárosi közgyűlés hatáskörébe tartozik, akkor addig megyek, csúszok be a küszöb alatt, vagy verem kívülről az ajtót, amíg meg nem hallják. Mondok néhány ilyet. Hajléktalan stratégiája van a fővárosnak a végrehajtásával, szerintem nem halad úgy, és elsősorban politikai okokból, ahogy az kellene. A kormány láthatóan terepasztalnak nézi a fővárost, és az egész országot tele vagyunk kiemelt beruházásokkal. Józsefváros ugye kapja az ívet rendesen, Pázmány, NKL. Itt nagyon-nagyon fontos lenne, hogy legyen egy szolidaritás. Vannak kiemelt olyan szempontjai a józsefvárosiaknak, például a 99-es busznak a Népszínház utcából való elhelyezése, vagy mondjuk a Rákóczi téri vásárcsarnoknak az új életre keltése, vagy az Orci térnek a rendbedrakása, de leginkább az, hogy a fővárosi közműcégek, vagy cég olyan állapotban legyen, hogy el tudja végezni a munkáját. Most így a ciklus elején nyugodtan elmondhatom, hogy nagyon sokszor kellett hallgatni azért, hogy ne derüljön ki, vagy hogy ne legyen teljesen nyilvánvaló, hogy a fővárosi köztisztaságért, parkgondozásért, nem tudom mi, részben, vagy egyre nagyobb részben a kerületek a felelősek, és nem azért, mert hogy ezt hozzájuk rakták, hanem egyszerűen azért, mert a főváros olyan anyagi állapotban van, hogy nem tudják elvégezni ezeket a munkákat, és akkor, hogyha nekem azt kell mérlegelnem, hogy a Népszínház utca úszik a koszban, vagy oda megy a kerületi takarítóbrigád és kitakarítja, akkor nyilvánvalóan azt fogom mondani, hogy persze, menjen oda, csak ennek a költségeit mi álljuk. Tehát egyre nagyobb, tehát az, hogy a város működőképes, annak az nagyon nagyban köszönhető annak, hogy a kerületi önkormányzatok többsége jó állapotban van, és be tud szállni, és át tud venni feladatokat.
De azért mindazonáltal, abból, amit elmondtál, az következik, hogy nehezebb ciklusod lesz most, mint a korábbi volt, vagy legalábbis erre lehet számítani.
Igen, de hogyha kicsit távolabbról indulhatok, és visszatérhetek a fővárosi közgyűléshez, azért az nagyon régóta foglalkoztat, hogy milyen következményei vannak annak, hogy a rendszerváltás óta az önkormányzatiságot leuralja a politika és a politikai logika. És a legfontosabb, most nagyon rövidre fogva a gondolatmenetet, a legfontosabb az az, hogy úgy is viselkedünk, és úgy is viselkednek az országos döntéshozók az önkormányzatokkal, mint politikai hátországgal, amelyet fel kell égetni. Ez az abszolút a fölperzselt föltaktikája, amit az elmúlt 5 évben tapasztaltunk, vagy... És akkor erre is vannak rossz példák, olyan politikai hátország, ahol nem feltétlenül csak az önkormányzati érdek számít, hanem a politikai építkezés, túlélés és a többi. Ez rettenetesen rossz. És hogyha a következő 5 év ciklusára nézek, akkor nagyon-nagyon halvány reményem abban van, de csak ez, hogy mivel az országos politikában úgy alakultak át a viszonyok, hogy most már nem az ellenzéki önkormányzatok a legnagyobb ellenfél, hanem egy önkormányzatokon és pártokon és parlamenten kívüli új ellenzéki erő. Ezért valószínűleg a felperzselt föl taktikáját, de én csak remélem ezt, és nem vagyok benne biztos, kevésbé alkalmazzák majd az önkormányzatokkal szemben. Mert egyszerűen nem mi vagyunk annyira az ellenség.
Egy nagyon picit fővárosozzunk még, te érted-e azt, hogy az hogyan lehetséges, hogy egy baloldali vagy vér ellenzéki fővárosban végül majdnem a Fidesz jelöltje lett a főpolgármester?
Hát ez nagyon-nagyon bonyolult.
Például hogy... Józsefvárosban, bocsánat, ugye Vitézi Dávid nyerte a főpolgármester választást.
Igen. Nyilván ez, erről még nem ültem le Karácsony Gergellyel beszélgetni. Tehát, hogy biztos, hogy van részben indokolt, részben félreértett krahács effektus abban, ahogy mi is tekintünk a főváros-Józsefváros viszonyra, meg ahogy a mi lakóink is. Tehát van józsefvárosiakban egy szerintem nem teljesen alaptalan érzés a tekintetben, hogy a fővárostól nem mindig azt kapjuk, ami járna, vagy ami kellene, vagy ami valahogy ami szükséges lenne. Ebben nagyon sok minden benne van. Biztos benne van az is, hogy én mögöttem nincsen erős befolyással bíró pártelnök, viszont ennek érdekében, vagy ezzel szemben egy csomó minden jó, például azt, amit mi eltervezünk, azt mi végre is hajtjuk, és nem fognak felülről más párthatározattal mást mondani. Szóval biztos ez is benne van, meg biztos az is benne van, hogy hogy Józsefváros azért a fővárosi szociális ellátás egy jelentős részét területileg magáénak tudhatja, azért tucatnyi hajléktalan ellátóintézménye biztos, hogy a fővárosiak vagy a főváros szemben megfogalmazódik az az elégedetlenség, hogy most már valami történjen, az azért mégsem járja, és elég igazságtalan, hogy mindezzel nekünk kell szembesülni, nekünk kell együtt élni, és azért is mondtam a fővárosi hajléktalan stratégiának a végrehajtását, mert hogyha ezt nem hajtják végre, akkor ez az évtizedes, több évtizedes igazságtalan helyzet, ez fönnmarad. És fönnmarad egy csomó minden más is, meg nem tudom, biztos, hogy benne lehet az is, hogy meg kell nézni a szavazatokat, hogy hol szavaztak jobban a Dávidra, és nem a Gergőre. Nekem az egy nagyobb, vagy legalább ilyen érdekes elemzendő dolog, hogy a Tisza párt polgármesterek és képviselők nélkül hogyan tudott 30%-ot elérni a választáson, és hogyha jól tudom, akkor a mostani fővárosi mérések alapján hát ennél sokkal-sokkal erősebbek. Miközben nincsen várospolitikájuk.
Akkor maradjunk még egy kicsit.
Remélhetőleg még lesz remélhetőleg majd.
Azért azt reméljük, hogy lesz. Igen, tehát hogy akkor térjünk vissza még a közgyűlésre, meg annak a működésére, akkor ezekkel a részletekkel együtt, hogy ott van ugye ez a Tisza, ott vannak olyan politikusok, akiknek nincs effektív város irányítói tapasztalatuk, ott van Vitézi Dávid, hogy akkor egy kicsit menjünk bele a részletekbe, hogy hogy fog ez így működni szerinted.
Ami nagyon sokaknak nem volt világos, és szerintem lehet, hogy a Karácsony Gergely kommunikációjában nem is mondta el, vagy határozta meg pontosan, de úgy tűnt az elmúlt időszakban, mint hogyha a fő konfliktus forrás az lenne, hogy Kisambrusból mi lesz. Belülről 5 év alapján látva én tökéletesen megértem Karácsony Gergelyt, hogy ragaszkodik Kisambrushoz. Nagyon jó szakember, és tulajdonképpen a háttérben összetartotta, és lehetővé tette azt, hogy működőképes legyen az önkormányzat, vagy a főváros. Ha kivettük volna ebből az irányító pozícióból, akkor valószínűleg nagyon nehezen. Nincsenek pótolhatatlan emberek, de ő azért majdnem elérte azt a szintet. Tehát én abszolút megértem. A másik az látszik, hogy csak olyan megoldása van ennek a matematikai feladványnak, hogy hogyan lesz többség most, amiben a 10-tiszás, 3 kutyapártos és 3 vitézista jelölt vagy képviselő mellé beszállt 17-nek Karácsony Gergely. Egy ilyen opcióban, ismerve az feleknek a, hogy mondjam, a megnyilatkozásai, tényleg az a helyzet, hogy egy báb lenne Karácsony Gergely. Na most innentől kezdve most nincsen megoldása szerintem ennek a...
Innen szép nyerni, igen.
Hát igen, innen szép nyerni, csak majd valamikor költségvetést kell csinálni, és ami még fontosabb, a költségvetésnek a következménye, hogy működtetni kell a várost. A városnak a működése pedig cégeken múlik, cégek jó működésén múlik. Én ettől nagyon-nagyon tartok, hogy azt látni fogjuk, hogy a fővárosban miért nem lehet egymással megegyezni, de az, hogy hogyan működik majd az FKF, elszállítják-e, és hogyan szállítják el a szemetet, meg hogy lekaszálják-e majd jövő nyáron a füvet, vagy minden lesz mélegelő. Bocsánat, ez most egy vicc volt, nem minden, tehát a mélegelővel foglalkozni kell, tehát ez nem csak úgy van, hogy nem kaszáljuk le, elnézést. Szóval, hogy ott szerintem nagyon hamar ki fog derülni, vagy szembe jön a valóság, és azt hiszem, abban lehet reménykedni, hogy annyi túlélésük van, vagy túlélési ösztönük van a most közgyűlésben lévő pártoknak, hogy nem bízzák arra, hogy kikeni a másikra rá, hogy ő a hibás. Hanem összekapják magukat, és akkor mégiscsak lesz valamilyen megoldása ennek az alapvetően politikai és országos politikai indítatású patthelyzetnek.
Beszéljünk valamiről, ami nem lett, de talán lehetett volna, és felmerült, és a választási eredmények azt mutatják, hogy valami működik, mert a polgármesterek, az ellenzéki polgármesterek ugye 2 kivételével újráztak, de Zuglóban ott ugye ellenzék váltott ellenzéket, nagyon sokan jobban is teljesítettetek, mint a korábbi választáson, és akkor a kérdés az, hogy miért alakult úgy a helyzet, hogy a fővárosi közgyűlési helyekért nem egy Karácsony, Őrsi, Baranyi, Pikó, Soproni lista indult végül, hanem a főpolgármester ott volt a DKMSZP csapatban, a polgármesterek nagy része meg ugye nem került be, és nem is akart bekerülni végül a közgyűlésbe.
De nagyon sokfajta válasz van, de az elején azt mondom, hogy közös a felelősség, és nem ugyanazon, azonos, de közös a felelősség. Azért egy ilyen típusú választást erőforrások nélkül nem lehet megnyerni. Én biztosan nem mentem volna bele egy olyan megoldásba, hogy polgármesterek vagytok, van ott hátul egy kassa, akkor onnan kezdjük el.
És nekem... miért fizetnék ki a pártok viszont a ti kampányotokat? Igen.
Hát igen, én nekem az is nagyon-nagyon-nagyon visszásnak tűnt, és ennek különböző formában láttunk példákat, meg látunk még most is példákat, amikor, hogy mondjam, önkormányzati feladatok úgy vannak csoportosítva, meg úgy van átértelmezve, hogy abból végül is egy-egy polgármester vagy vezető politikai újraválasztását szolgálják. Ezért volt nagyon fontos az, hogy én például közösségi költségvetésű, vagy közösségi típusú kampányt csináltam a csapatommal. Tehát ez az egyik. A másik, hogy azért nagyon-nagyon nehéz, és sok bátorság kellett volna elsősorban Karácsony Gergőtől, de tőlünk is, hogy kilépsz abból a paradigmából, amelyet alapvetően a pártok határoznak meg. Tehát minden egyes polgármesternek rajtam kívül, meg talán a Krisztán kívül, ugye van pártkötődése, háttere, vagy volt akkor. A Sopinak is azért a Momentummal van egy viszonya, az Őrsi Gergőnek is volt akkor még az MSZP-vel, tehát hogy ezekből azért nem az jött ki, hogy most akkor kaszára-kapára menjünk a Gergővel. És hát ugye az is nagyon nagy kérdés, hogy rajtunk négyünkön kívül még kinek kellett volna jönnie. Ezen sokat vitatkoztunk, mert őszintén szólva nekem van személyes jó viszonyom majdnem minden, nem, tulajdonképpen minden egyes előző ciklusos ellenzéki polgármesterrel, de ez nem jelenti azt, hogy minden egyes előző ciklusos ellenzéki polgármesterrel szívesen lettem volna egy közös listán. És ez azért olyankor mindig előjön, hogy jó, mi vagyunk négyen, és akkor ki még? Ja, az ne, azért mer. Ja, az ne, azért mer. És a többi, akkor onnantól kezdve azért ehhez kell egy nagyobb stáb, kommunikáció, minden az nem úgy megy, hogy Józsefvárosban működik a gyűjtés, meg működik a kommunikáció, akkor biztosan működni majd fog majd fővárosi szinten is úgy, hogy négy vagy öt polgármester, vagy még ezen kívül még több is összeáll. Szóval nem összeadható ez a dolog. Ez volt alapvetően az oka.
Akkor felteszem a nagyon szokásos kérdést, de még annyi idő nem telt el a választások után, illetve hát úgyis most léptetek hivatalba, hogy úgy látszik, hogy van egy-két olyan ellenzéki polgármester, akik kezdenek nagyon bebetonozódni, el Tóth József esedni, hogy most már ők lesznek az állandó bebetonozódott polgármesterek, hogy szerinted miért ők, mi az ő titkuk? Hát azért ti is elég ellenszélbe dolgoztok, de mégis van valami, amiért úgy tűnik, hogy ez egy ilyen állandósult állapot lesz bizonyos kerületekben.
Különböző mértékben és különböző módokon, de ezek a polgármesterek szerintem ki tudtak szakadni abból az alap meghatározottságból, hogy az önkormányzatokat a politika ledominálja. Nem véletlen, hogy ezek közül a polgármesterek közül a legtöbb, akikre gondoltok, vagy eleve már civil volt, vagy az lesz, vagy tart a fele, és szakad el. És ennek valóban ez az oka, hogy ha a kerületedért dolgozol, az megválasztott, a választóidért dolgozol, akkor az egy teljesen más értékrendet jelent, és teljesen más szempontrendszert. Szerintem azok a polgármesterek tudtak Tóth József esedni, ahogy te mondtad. Ugye ezzel én szoktam viccelni, mert mondtam, hogy a cél az, hogy egyszer majd Tóth Józsefváros legyünk, és ez, ami ugye csak arról szól, hogy jó lenne annyi olyan típusú stabilitás, meg olyan teljesítmény is, akik ezeket a párt szempontokat, vagy a pártoknak a leuralási képességét, ezt vissza tudják szorítani. Ez két szempontból nagyon-nagyon fontos. Az egyik, amikor arról vitatkozunk, hogy tulajdonképpen az önkormányzati politikának az a dolga, hogy az országos politikának a segédcsapata legyünk, és rohamozzuk a karmelitát, ami szerintem egy nagyon csomó, nagyon erős túlzás, miközben azt mondom, hogy mivel politikai által meghatározottak vagyunk, nem tudunk nem foglalkozni a politikával, tehát én nem vagyok egy házmester, polgármester. Ebből a szempontból sokkal többet politizálok emiatt. Ez az egyik, a másik pedig, hogy a magyar pártfinanszírozás, meg az egész korrupt szisztéma, ez ott van. És hogyha ennek engedsz, akkor nem fog jutni pénzed a választóidra, és nem fog jutni, és nem úgy fog jutni pénzed, mert lehet egyébként politikai alapon is értelmes dolgokra elkölteni a pénzt, de majdnem teljesen biztos vagyok benne, hogy ez nagyon ritkán azonos azzal, amit a választók elköltenének. Tehát mi nálunk, ugye ezt talán már egyszer elmondtam, mi nálunk több mint 5 milliárd forintot spóroltunk meg azzal, hogy a legátláthatóbb önkormányzat lettünk, most már ugye van is róla pecsétünk. Ez hihetetlenül sokat jelent. És a harmadik, ami nagyon fontos, hogy azok a polgármesterek, akikről beszéltek, és a Tóth József is ilyen, azok, amikor kimennek az utcára, és elég sokat mennek ki az utcára, és sokat találkoznak, akkor nincsen rajtuk pártlogó. És nem is úgy beszélnek, mint hogyha ez lenne a legfontosabb fontosabb meghatározásuk. Ez a három szerintem.
Ha már beszéltél a korrupcióról, meg arról, hogy lehet, hogy egyes polgármesterekkel nem akartál volna egy listán lenni, te mit gondolsz arról, hogy egy polgármester az fogdában van jelenleg, egy másik most már volt polgármestere is minden bizonnyal a bíróságra fog kerülni parkolási korrupció vádjával, az ártatlanság vélelme nyilván mindenkit megilled, de azért ahhoz viszonylag rosszul kellene látni, hogyha nem látnánk azt, hogy volt itt egy sok évtizeden át tartó Fidesz-MSZP koalíció bizonyos ügyekben, amik abba az irányba vittek dolgokat, hogy emberek nagyon sok pénzt keressenek. Vége lesz ennek, és mit gondolsz arról, ami ebből most, hát majd a bíróság előtt kialakulhat?
Ketté választanám a válaszomat. Az egyik az, hogy ahogy mondtam, én nekem van személyes kapcsolatom Kis Lászlóval is, Horváth Csabával is, másokkal is, akikről csak hallom, de lehet, hogy meg fogják őket vádolni, és nincsen okom arra, hogy kétségbe vonjam a tisztességüket. Ugyanakkor meg, hogy mondjam, tehát, hogy hazudni nem akarok, és nem is akarom behunyni a szememet, az önkormányzati világot is át és áthatja a korrupció rettenetes módon. Hát erről, hogy mondjam, kollégák, mármint a ti kollégáitok most már sajnos nem, szóval, hogy most már nem, rengeteget írnak. Amit én láttam, a közétkeztetés, parkgondozás, parkolás, nem tudom, tehát az a korrupciónak a meleg ágya. Tehát magyarán miközben személyesen azt gondolom, és drukkolok is annak, hogy Kis Lászlóról bebizonyosodjon, meg Horváth Csabáról is, meg mindenki másról bebizonyosodjon hogy ők személyesen nem érintettek, aközben azt tudom, hogy abban a világban, amiben én működöm, szerkezetileg vagy hogy olyan belekódolva, ott vannak azok a vádak és azok a korrupciós lehetőségek, amelyek miatt őket most megvádolták. Nem tudok többet mondani, azt tudom mondani, hogy nekem is rengeteg energiám ment el arra, hogy teljesen tisztává, transzparensé, átláthatóvá tegyük az önkormányzatunknak a működését, és ez lesz a következő 5 évnek az egyik fontos programja, mert még rengeteg mindent tudunk ebben az ügyben tenni. Én azt gondolom, hogy már azzal nagyon jól lennánk, hogyha egyre magasabb pontszámokat kapnánk az önkormányzatok a K-monitornak az évvégi listáján, de én azt látom, hogy van jó néhány önkormányzat, amely ebben élen jár, de a többség az gyakorlatilag el van ezzel, és pontosan tudom, hogy hogyan működik, hogy hogyan vannak túlárazva, vagy hogyan lehetnek túlárazva a beszerzések, hogy hogyan lehetnek előre lezsírozva a beszerzések, hogyan osztják vissza a pénzt, politikai arapon, meg nem tudom, tehát mindaz, amit olvasok egy-egy polgármester kollega kapcsán, az, hogy mondjam, az egy olyan forgatókönyv, amit én jól ismerek. Amit nem tudok, és akkor innentől kezdve ártatlanság vélelme, hogy ők konkrétan elkövették azt, amivel vádolják őket, vagy nem, és akkor tegyünk még valamit hozzá, hogy egy olyan rendszerben élünk, amelyben bárkit bármikor meg lehet koholt vádakkal hurcolni. És innentől, tehát hogyha mi egy patyolatiszta jogállam lennénk, akkor azt mondanám, hogy húha, hát akkor itt baj van. De hát, bocsánat, Polt Péter az ügyész.
Hát igen, megláttunk olyan ügyeket, hogy éveken keresztül tartott a nyomozás, aztán hopp, nem is lett bizonyíték, tehát hogy azért
és úgy ültek emberek. Szóval, nehéz egyeneset mondani, de azért remélem, hogy itt legalább itt a Klubrádióban egyenes. Annyira, amennyire lehet mondani, annyira egyenes voltam.
Hát akkor ezen az egyenesen haladva tovább számítasz még hasonló ügyekre? Kiderülhet még ez az?
Hát mivel azt mondtam, hogy ez ebben a rendszerben kódolva van ez a, tehát a mai magyar valóságban kódolva van az, hogy az önkormányzati szféra is korrupt, igen, és akkor innentől kezdve visszatérek arra, amit mondtam a fővárosi politika kapcsán. Ha az országos politikai szempontok úgy érvényesülnek, vagy azt dobják ki, hogy legyen még ilyen sztori, akkor tud lenni ilyen sztori.
Beszélgessünk most már tényleg lassan Józsefvárosról, na, hiszen mégis. De át tudom vezetni. Szóval, hogy hogyan találkozol te Józsefvárosban akár ezzel a korrupciós hatással, és hogyan kerülhető a legjó hiszeműbben el az, hogy egy közbeszerzést végül úgy írjatok ki, hogy ugyanaz a cég nyerje meg, amelyik mindig, vagy amikor mondjuk az a kérdés, hogy most feldarabolunk-e egy közbeszerzés ötbe, vagy kiírjuk csomagban, vagy kiírjuk évente kétszer, akkor nem az lesz-e a Józsefváros szempontjából is a jobb választás, hogyha egyben írjuk ki, meg ugyanaz a cég nyeri meg, amelyik mindig. Szóval, hogy érted, hogy mit akarok kérdezni?
Abszolút. Tehát számunkra a legfontosabb, mivel közpénzekkel dolgozunk, az az, hogy a józsefvárosiak fillére azt kapják, ami a kasszában benne van, és ne menjen el olyasmire, amit nem tudok indokolni, nem közcél. Ennek érdekében mi mindent megcsináltunk, tehát a transzparenciát, a közbeszerzéseknek az átalakítását, daraboltunk, és másképp írtunk ki. A dolog lényege az mégiscsak az volt, hogy olyan közbeszerzéseket írjunk ki, amikor mi vásárolunk vagy szolgáltatást, vagy tehát szolgáltatást, munkát, hogy abból a lehető legjobb áron a lehető legtöbb jöjjön ki. És akkor itt van az, amikor szembe találkozol a magyar valósággal, hogy mindezt megcsinálod, és ugye ezt talán már egyszer elmeséltem nektek, hogy mi úgy számolunk, hogy ezáltal körülbelül 25-30%-kal olcsóbb lett Józsefvárosban például a lakásfelújítás, vagy a házfelújítás, vagy az építkezés. De mégis ugyanazok nyerik el. Mert hogy a NER-ben nem épít más. Csak a NER. Tehát, hogy nagyon nehéz ezekkel a meghatározottságokkal szembe menni, én nagyon-nagyon szeretném, hogyha új nevek lennének, és le tudsz menni egészen odáig, hogy például egy lakásfelújításnál már olyan cégek lesznek, akik nem köthetők a NER-hez. Szerintem ez tök jó, de hát azért a nagy beruházásoknál azt látod, hogy nem tud más építeni, vagy nem fog oda jönni más. Például itt van, beszéltetek a parkolásról. Tehát amikor mi azt láttuk, hogy baj van, ugye ismerősek ezek a cégek, a SIS, vagy KFT, vagy nem tudom micsoda, hát mi azt, amilyen gyorsan lehet, kirúgtuk. Nem azért, mert rossz a híre, vagy azért, mert hogy másutt rossz dolgokat csinált, meg nem tudom, hanem mert azért, mert hogyha megnéztük, akkor körülbelül 30% felárt jelentett az, hogy ők szervezik ennek a szegmensnek az üzleti részét, de nem csinálnak semmit sem. Akkor őket levettük, akkor 30%-et. De még mindig ott maradt az, aki valóban elvégzi a munkát, és akkor most kell majd azon gondolkodni, hogy ott van-e verseny, vagy lesz-e verseny arra, hogy más piaci szereplőkkel meg tudjuk versenyeztetni ezt a céget. És akkor van egy harmadik dolog, hogy mi van akkor, hogyha valaki nagyon-nagyon jó, tényleg bejön, volt ilyen, és szívem szerint azt mondanám most, hogy hagyjuk a... Soha nem mondok ilyet, de hagyjuk az egészet a fenébe. Hát ez a csávó annyira, vagy ez a cég annyira jól dolgozik, és olyan jó minőségben, hogy igazából annak drukkolok, hogy ő legyen az, aki majd elviszi. És mi van akkor, hogyha alá ígérnek körülbelül 20-25%-kal, mert özönpénz van mögötted máshonnan. És nem tudja elvinni, mert a legfontosabb mégis az ár. Írja ki meghívásos közbeszerzést. Hát ez ellen küzdöttem. Szóval nem könnyű. Csak azt akarom mondani, hogy a legfontosabb mégiscsak az, hogy a polgármester úgy gondolkodjon, hogy a lehető legtisztességesebb és a legátláthatóbb módon a legjobb minőségű, legolcsóbb vagy legjobb áru szolgáltatást tudja vásárolni a közösségének.
Most nagy beruházásokra beszélték, kisebb ügyekben ne legyünk naívak, ugye hát, hogyha valahol nagyban megy a korrupció, akkor kicsiben is, azzal mennyire találkozol, hogy jön az aktatáskás ember, és akkor próbál meggyőzni valamiről.
Az aktatáskás embereknek üzentem már rögtön az első ciklus elején, hogy nézzék meg Józsefváros határait, és ne jöjjenek erre, mert felesleges, nem is jönnek nagyon. Nagyon érdekes volt ennek a fejlődése, mert azt láttam, hogy van egy zavar 2-3 évig, hogy akkor most innentől kezdve, hogy intéződnek el a dolgok, ugye? Tehát, hogy tényleg komolyan gondoljátok, hogy pályázat, meg így, tehát, hogy nincsen előre lezsírozva az egész, és akkor nincsen már itt nyertes. Tehát jönnek ezek, és akkor a végén elhiszik, hogy nincsen már itt nyertes. A korrupció mindig egy megoldási eszköz arra, hogy dolgokat elintézzenek az emberek, és Magyarországon ez egy bevett szokás, orvostól kezdve nem tudom, tehát hogy ne tudjátok meg, hogy hányszor kaptam nagyon kedves, aranyos ajánlatokat arra, hogy tulajdonképpen egy lakás mennyit érne neki, hogyha abba bele lehetne nyúlni abba a pályázati rendszerbe, és szerintem az a legfontosabb, ez egy hosszú folyamat, hogy mindig nagyon őszintén, nagyon mosolyogva és nagyon átélve azt, amit egyébként tényleg őszintén hiszek, hogy nem, nincsen az a legjobb mindenki számára, hogyha tiszta pályázatokon jutnak hozzá a lakásokhoz, az a legjobb, hogyha nem csesszük el a pénzt, bocsánat, korrupcióra, hanem minden pénzt arra fordítunk, hogy minden évben egyre több lakást újítsunk föl, és akkor a végén majd még építünk, és akkor annyi lesz, hogy tudunk még többet pályáztatni. Persze ez még a kormánynak is lesz szava, meg az Airbnb-nek is, meg a nem tudom, szóval, hogy de hogy igazából ez a válasz.
Az a szomorú, hogy 9 percünk van mindössze, úgyhogy kell neked esélyt adnunk arra, hogy kicsit beszéljél a józsefvárosiakhoz. Mik azok a dolgok, amik szerinted égetőek Józsefvárosban, és meg tudjátok csinálni 5 év alatt, és mi az, amit nem tudtok megcsinálni anélkül, hogy főváros, állam beszállna? Most gondolok itt például csak arra, hogy a Blaha Lujza téren, ha járkál az ember, akkor azt érzi, hogy lehet, hogy lenne teendő, mondjuk közbiztonsági szempontból, és nem vagy csak érzet szempontjából. Én ott járkálok sokat, de nem csak ott.
Ez az, ami égető, és ez az, ami nem biztos, hogy önkormányzat által megoldható. Van egy, azért félek ezt így kimondani, mert nagyon demagógnak hangzik, de mégis ez a tapasztalat. Minden olyan dolog, amiben hagynak bennünket dolgozni, ami a saját hatáskörben elintézhető, sokkal, de sokkal jobb minőségben intéződik el, mint az, hogyha az állam vagy partner, vagy maga intézi. A közbiztonság az például egy ilyen dolog. Szerintem Budapest az elmúlt egy évben nagyon közel jutott hozzá, hogy közbiztonsági szempontból elessen, vagy elesetnek nyilvánítsuk. Józsefvárosban, de az egész belvárosban azt látjuk, hogy nincsen gátja, rendészeti gátja a kábítószer terjesztésnek, és biztos, hogy dolgoznak a rendőrök, tehát ebben szentül meg vagyok győződve, de hát egyre több kábítószer kerül ki a piacra. Ennek a hatásai elképesztően pusztítóak, mert ezek a kannásbornál is olcsóbb kotyvasztott szerek, rettenetes állapotban lévő emberekkel találkozunk az utcán, agresszívak, és nagyon-nagyon sokan jönnek föl most szerintem, mert nem tudom, észrevettétek-e, a koldulás megszűnt, helyette a parazgyűjtés van. Ugye ez egy alapvetően előremutató lépés volt, de mégis azt lehet látni, hogy nagy zsákokkal mennek az emberek a repointhoz, és körülbelül egy napon 4-5 ezer forintot össze lehet szedni. A Népliget, odajárok kutyát sétáltatni, tele van szerhasználókkal. És nagyon-nagyon komoly biztonsági kockázat mindenki számára. Tehát én beszéltem olyan anyukával, aki elmondta, hogy polgármester úr, tudom, hát maga is jön, nálam van paprikaspré. Tehát amikor már fölfegyverkeznek az emberek, én olyan társasházakról is tudok, ahol mert ugye, amikor belövik magukat, vagy amikor mások miatt bekerülnek társasházakba, ott mindig konfliktusok vannak, megtámadnak idős embereket, vagy fiatal lányokat. Pontosan tudom, hogy hol volt olyan, ahol összeálltak a férfiak, és maguk intézték el a dolgot. Szóval szerintem, hogyha itt nem kapja magát össze mindenki, akkor ennek nagyon-nagyon-nagyon súlyos vége lesz. A közbiztonsági helyzettel kapcsolatban nyilván Józsefváros továbbra is a főváros legmagasabb támogatottsági arányával támogatja a rendőrséget, 60 lakással, nem tudom, de nem mi vagyunk a rendőrök, polgárőrséget szervezünk, nagyon sokat remélek tőle, most kettőről is tudok, a közterület felügyelőink elhivatott emberek, de bocsánat, hogy ezt mondom róluk, szó szerint papírkutyák a problémához képest, mert elvesztették tízes években azokat a lehetőségeiket, amivel valódi visszatartó erővel rendelkeznének, feljelentéseket tudnak tenni. Tehát közbiztonságügyben nagyon-nagyon keveset tudok mondani, viszont azt a keveset, amit meg tudunk csinálni, az biztosan meg fogjuk csinálni. Köztisztaság Józsefvárosban nagyon-nagyon fontos, ez a repointos probléma, ez ott is előkerül, hogy naponta kétszer is kipakolják ugyanazokat a kukákat, tehát nem győzünk takarítani. Plusz mellette a főváros ugye nem tud eleget takarítani, ezzel mi biztosan foglalkoznunk kell. És akkor vannak azok a dolgok, amik, hogy mondjam, hogyha azt kérdezed, hogy ezek azok a nehezen megoldhatók, de mégis valamilyen módon enyhíthető problémák. Józsefváros egy zseniálisan jó hely, iszonyatosan izgalmas, imádok ott egyébként polgármester lenni, és szóval, hogy amivel foglalkoznunk kell, az az, hogy a lakhatási válságot tudjuk enyhíteni még jobban, a józsefvárosiak egészségével, nagyon jó minőségű egészségügyi szolgáltatásokat szeretnénk oda biztosítani. Ebben az önkormányzatnak vannak lehetőségei. Szeretnénk a józsefvárosiakat támogatni, segíteni abban, hogy magukra ismerjenek, és úgy gondoljanak magukra, mint a főváros egyik legmenőbb kerületének a lakóira, akiknek nem csak a jelene vagy a jövője nagyon jó, hanem a múltja is zseniálisan jó. 27-ben 250 évesek leszünk. Az szerintem orbitálisan nagy buli lesz. Vagy én nagyon-nagyon szeretném, és ez tulajdonképpen mind-mind arról szól, hogy ez a kerület akkor lesz élhető, hogyha még több fát ültetünk, még több közterületet újítunk föl, még befogadóbb, szolidárisabb önkormányzat lesz. Nálunk van egyedül akár havi 50 ezer forintos lakhatási támogatás, sehol másutt. Szóval ezek mind-mind olyan dolgok, amikre amikor ránézek, akkor azt mondom, hogy na, ezt az önkormányzat csinálta, és amikor arra nézek, hogy mi van az országban egyébként, akkor persze kihúzhatod magadat, de alapvetően az, amit mi csinálunk, az kellene, hogy legyen az a norma, az átlag, a megszokott, és elég nagy baj, hogy most itt ülök egy olyan rádióba, amelynek országos szórása lenne, és arról beszélek, hogy Józsefváros egyébként ebben a rendszerben, abszolút rendszer idegenként gyakorlatilag hozza a normalitást.
2 perced van, hogy elmondd, hogy milyen kerület lesz Józsefváros 5 év múlva.
29-re mi a legbarátságosabb és legélhetőbb kerület szeretnénk lenni. Ez egy olyan célkitűzés, ami, tudjátok, mint régen a kommunizmus, hogy haladunk felé, de még a szocializmusban vagyunk benne. Szóval, hogy nagyon sok mindent fogunk csinálni, közterületeket fogunk felújítani, még közösségibbek leszünk, még szolgáltatóbarátabbak leszünk. Ami nagyon nagy feladat, és 2 évig biztosan ezzel fogunk foglalkozni, hogy a saját cégeinket és a saját családtámogatási rendszerünket működésében meg tudjuk javítani. Ez egy apró munka. Nekem most ez van a fejemben, és az, hogy tényleg érjük el azt, hogy mindenki, aki Józsefvárosban él, vagy köze volt hozzá, az büszke legyen arra. Fölül fogjuk írni ezt a Józsefváros dolgot. Már régen nem igaz. Nagyon régen nem igaz. Az az igaz, amit most csinálunk, és amit csinálni fogunk.
És akkor megcsúsztatjuk, de még egy fél percet kapsz arra, hogy elmondd, hogyha akarod, hogy mit gondolsz arról, amit Magyar Péter óta magyar belpolitikában van, vagy hogy lett magyar belpolitika.
Magyar Péter az ellenzék 14 éves kudarcának a terméke részben, másrészt pedig két olyan dolgot árul, épp ezért mondom ezt, amire a magyar társadalom rettenetesen ki van éhezve, azt a reményt, hogy meg lehet haladni a láthatóan az elmúlt évtizedekben sehova sem vezető kormányellenzék, jobboldal, baloldal, kidékás, kifideszes, nem tudom mi, dihotómiát, egy tisztességesebb, előremutató, jövőorientált, kevésbé lopós rendszerrel. Ő ezt a reményt árulja. A másik pedig az, hogy ehhez nem kell összefogdosni mindenkivel, hanem itt vagyok én, egy személy vezető, higgyetek bennem, amit nagyon sokan nem értenek, az az, hogy egy ilyen figura lehet, hogy ott van az ellenzék soraiban. De éppen azért, mert az ellenzék ilyen állapotba került az elmúlt 14 évben, ha onnan jött volna ki, senki nem hinne neki. És az a furcsa, hogy a Magyar Péter minden diákhiteles, meg nem tudom milyen dolgával együtt, pont azért, mert nem az ellenzékből jön, sokkal hihetőbb. Ben adja el ezt a vágyat, meg ezt az esélyt, mint bárki más. A nagy kérdés is szerintem ezért nem akar beülni a fővárosba se, és 26-ig szerintem távol tartja magát minden olyan kérdéstől, minden olyan felelősségvállalástól, ami csökkentené ezt az álmat, ami varástalanítaná. Aztán majd meglátjuk, hogy 26-ban mit kapunk.
Pikó András, Józsefváros polgármestere, köszönjük szépen.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és hajrá Klubrádió, kedves hallgatók, álljunk össze még, mennyi kell?
Még kell.
Még kell.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és köszönjük szépen a figyelmet is, tényleg megcsúsztunk, úgyhogy egy gyors elköszönés, köszönjük szépen Studer Dánielnek, Balogh Kármennek, Nemes Dávidnak a segítséget, elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeszi János, minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.